Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Hány gyermek van itt? Három gyermek, jól látom? Itt vagytok? Dávid, Bence és Virág, ugye? Egy igét szeretnék nektek felidézni. Azt mondja a Jóisten, hogy én ismerlek benneteket, ismerem a ti üléseteket, fekvéseteket, ismer benneteket, mint járásotokat, fekvéseteket, felüléseteket, ismeri a gondolataitokat. Mielőtt kérnétek a Jóistentől, ő már tudja, hogy mit szeretnétek kérni. Hogy ez a Jóisten, hogy a mi Jóistenünk mennyire ismer minket, erről egy történetet szeretnék nektek elmondani. Egy kedves munkatársunk feleségétől hallottam, hogy ő gyerekkorában őt is a Jóisten hallott sokat a Jóistenről, a szüleitől, és ez a kislány annyira megszerette a Jóistent, hogy azon gondolkodott, hogy hogyan fejezze ki az ő szeretetét iránta. És képzeljétek, amikor elmentek az erdőbe sétálni a szüleivel, tavasz volt, és gyönyörű, szép, gyöngyvirágos, biztos láttátok, területeket talált az erdő alján, ott a levelek között. Láttatok már ilyen nagy, szép virágos, gyöngyvirágos területet az erdőben? Tudjátok, az a kis fehér szirmú, egy kis harangvirágszerű. Na hát ez a kislánya, hogy meglátta, elkezdte szedegetni a gyöngyvirágot, úgy, hogy közben a szülei megmentek tovább. Hát, mondta, annyira szeretem a szüleimet is, meg a Jóistent is, hogy mindenkinek szedek egy-egy csokrot. Ismeritek történetet? Hát, leszedett egy csokrot először a szüleinek. Utána leszett az anyukának, szedett egyet az apukának. Mind a két csokrot szépen összekötötte valamivel. És utána gondolta, kit szeretek még nagyon? Hát a Jóistent is szeretem. Szedek neki is egy csokrot. Ismeritek a történetet? Hát ez valós történet, ahogy ezt ő elmondta. És a két csokorral megszedte a két csokrot, és vitte a szüleinek, és azt mondta, hogy a harmadik csokrot meg beteszem ide egyik fa alá, ott hagyom szépen ezt a Jóistennek itt hagyom. Hát ugye, mert ő annyira szereti a Jóistent. És mentek föl egy kilátóra, szaladt az apuka, anyuka után, odaadta a két csokrot, nagyon örültek a szülők. Fölmentek a kilátóra, gyönyörködtek a kilátóra, és visszafelé ugyanazon az úton mentek lefelé. És mondtam a kislány, hogy szedtem a Jóistennek is egy csokrot. És ide letettem a fa mellé. És mondták, hogy jó, hát majd visszafelé felvesszük. És hazavisszük, azt meg elviszük a gyülekezetbe. És képzeljétek el, hogy jöttek haza az úton, az a csokor már nem volt ott. És akkor kérdezte a kislány, de hát hol van az a csokor? És mondták a szülei, hát nem a Jóistennek szedted? Magához vette. És mentek tovább az úton. És ez a kislány úgy mesélte el ezt a történetet, az egész életében ez maradt benne, hogy ők szedtek virágot a Jóistennek, letették a fa alá, és azt a Jóisten elvette tőle is. És örömmel fogadta a kislánytól ezt a csokrot. És ennek a kislánynak a szívében azóta az van, hogy amit mi a Jóistennek adunk, azt ő elfogadja és nagyon szereti, hogyha adunk neki valamit. Mert a csokrot is elfogadta, nem volt ott már. Hihető történet? Az. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Azért mondtam az igét, hogy ismeri járásunkat, fekvésünket, felülésünket, lefekvésünket, mindent ismer. Tudja, hogy mi hogy szeretnénk örömet szerezni neki, és amikor örömet szerzünk neki, azt ő örömmel fogadja. Látál mindent, és tud mindent rólunk. Gondolkodjatok el ti is ezen, és akkor most szeretném felidézni a Jelenések könyve második fejezetét. Jelenések könyve második fejezetéből olvassuk el az alapigénket. A bocsánat, az első helyzetéből elnéztem. Második, ne haragudjak, a második, kicsit megzavarodtam. A második fejezetből a harmadik, negyedik és ötödik versszakot, az Efézusiakhoz írt gyülekezeti levél első leveléből olvasom, tehát a második fejezet harmadik, negyedik, ötödik versszakát. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozítom helyéből, ha meg nem térsz. Ez az efézusi levél ugye az első keresztény korszakhoz szóló üzenet, levél, az őskeresztény kornak íródott, amint ezt nagyon jól tudjuk, és párhuzamba hozhatjuk ezzel a dicsérettel a lovasok közül is az első lovas jelképét, amit a Jelenések könyve 6. fejezetében olvashatunk el, hogy ő fehér lovasként jött ki egy lovas, fehér lovon jött ki egy lovas, kezében íj volt, és győzött. Győzelem volt az élete. Győzelmes volt a keresztény korszak, az ős keresztény korszak. Ugye ezt tudjuk róluk. Hatalmas missziómunkával több százezer ember megismerte a kereszténységet a Római Birodalomban. Oly mértékű erő volt a kereszténységben, hogy még üldözni is érdemes volt, vagyis kellett, mert akkora hatást gyakorolt az akkori kultúrára, hogy tehát a hatalmak, a vezetők, különféle vallások vezetői féltve érezték magukat, a befolyásukat, hogy az őskeresztények itt tulajdonképpen meghódítják az egész világot az eszmékkel, a hitükkel, Jézus Krisztus üzenetével. Erre mondta azt az őskereszténykor, hogy terhet viseltél, béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Mondhatni, hogy az igazi keresztény korszakról, egy igazi fényes és nem problémamentes, de mégis egy küzdő keresztény korszakról, ezt a három jellemzést kell elmondani mindig. És el kell, hogy tudjuk mondani a végidő egyházáról is majd, hogy képes terhet viselni. A keresztény élet az teherviselő, tehát terheket hordozó élet az nem egy ilyen pusztán egy ilyen jó érzés és jó életet adó valami, pusztán béketűrőnek kell lenni. Béketűrők voltak, álhatatosak voltak, az üldözések és a problémák között is kitartottak Krisztus evangélium hirdetése mellett. És az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. Ezt mindannyiunknak ki kellene írnunk a szobánk ajtaja fölé vagy a falára, hogy fáradozni és nem fáradni el. Ez a keresztény életnek a motorja tulajdonképpen, ugye? Hogy ebben nem lehet elfáradni, nem szabad elfáradni. A dicséretek után Jézusnak viszont kellett panaszt is és feddést is üzennie már a korakeresztény századokban. Itt még mondjuk nem a korakeresztény századok, hanem az első, maximum két, második század elején lehetünk csak. Az a mondásom ellened, és itt pontosítsuk a fordítást, itt látjuk, hogy a mondásom itt dőlt betűvel van, az eredeti szövegben panaszom szó szerepel magyarul. Tehát az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És itt álljunk meg egy pillanatra, főként a mai alkalommal erről gondolkodjunk, hogy így kezdi a mondatot Jézus, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Jézus tehát látja a pozitívumot ebben a korban, látja megdicsérni valókat, és ezt elismeri, de panaszként rója fel ebben a korban is már, hogy az első szeretetedet elhagytad. Azért hangsúlyozom, hogy panasz, mert problémaként fejezi ki Jézus, hogy első szeretet elhagyása, az nagyon nagy probléma. Az nagyon nagy probléma. Még lehet, hogy nem jelentkeznek itt mindjárt az első szeretet elhagyásának a gyümölcsei ennek a kornak a szolgálatában, az odaadásában, az elkötelezettségében, de már a testvéri kapcsolatokban, de már az egymáshoz való kapcsolatokban, és akár a személyes, az egyéni életnek a minőségében, a lelki életében bizony már nincs minden helyén, és nem minden működik úgy, ahogy az működhetne. Kedves gyülekezet, Jézus tehát azt mondja, hogy probléma van veled. Problémám van veled. Panaszom van veled kapcsolatban. Elhagytad. Valami fontosat elhagytál. Mentél előre, küzdöttél, csináltad, amit meggyőződésed szerint tenned kell, terhet viselsz, béketűrő vagy, de panaszom van ellened. Nem jó ez így. Az első szeretetet hol van? Azt elhagytad. És kedves gyülekezet, hadd tegyem fel a kérdést, hogy nekünk is probléma ez? Ha úgy így élünk, hogy az első szeretetünket elhagytuk? Nekünk ez probléma, vagy már megszoktuk? Vagy már megtanultunk úgy élni keresztény életet, hogy így rutinból vagy. Szóval tesszük a dolgunkat, amit tenni kell, eljárunk gyülekezetbe, és hát igyekszünk, küzdünk a bűneinkkel szemben, missziómunkát végzünk, na de miből, milyen indítékokból tesszük mindezt? Mik az indítékaink, és milyen erőből tesszük ezt? Milyen belső forrásból végezzük mindazt, amit végzünk, és hogy éljük a keresztény életünket? Csinálunk ebből problémát magunknak, hogy az első szeretetünket már azt se tudjuk, milyen volt. Vagy tudjuk, talán homályos emlékeink vannak, de hogy el tudjuk fogadni azt az életünkben, hogy ilyen már nincs. Hát ez most már így van. Éljük, ahogy éljük az keresztény életünket, de az első szeretetünk az volt, nincs, és nem probléma. Pedig Jézus azt mondja, panaszom van ellened, és szerezd vissza. Ugye ezt olvashatjuk majd a következő versben. Ne törődj ebbe bele, folytatja az 5. versben, ne törődj ebbe bele, emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg. És az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig ezt nem teszed, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Félelmetes kicsit ugye a kilátásba helyezett következménye annak, ha az első szeretet nem tér vissza az életedbe, vagy ennek a kornak az életében. Tulajdonképpen, hogy jellemzi Ellen White ezt a korszakot, és az első szeretet elhagyásának az időszakát? Apostolok története című könyvből szeretném olvasni, hogy olyan kísértetiesen hasonlíthat a mi jelenlegi állapotunkra is, amiben most mi is élünk. Hát elmondja, hogy milyen szeretet volt bennük, és utána azt mondja, idővel azonban változás állott be. A hívők kezdték egymás hibáit felfedezni, miközben mások hibáira néztek és bírálgatásba bocsátkoztak, szem elől tévesztették a megváltót és szeretetét. Tehát ugye az okok mélyére megy. Mondom, egy János levelét, ugye János apostol éppen ezért írta meg. Kezdtek nagyobb jelentőséget tulajdonítani a külsőségeknek, és nagyobb hangsúlyt helyezni a hitpontokra, most az elméleti hitpontokra, mint azok gyakorlására. Buzgók voltak mások hibáinak megítélésében, buzgók voltak mások hibáinak megítélésében, eközben nem vették észre saját hibáikat. Így hanyagolták el a Krisztus parancsolta testvéri szeretetet, és itt jön egy döbbenetes dolog, de a legszomorúbb az volt, hogy ezt észre sem vették. Nem jutottak tudatára, hogy eltűnt életükből a boldogság és öröm, és hogy miután elzárták szívüket Isten szeretete elől, menthetetlenül a sötétségbe zuhantak. Nagyon megrázó sorok ezek, ugye, hogy az első szeretet elhagyása miből következik, miből származhat, és hova vezethet. És hogy ez egy megejtő dolog, mert a legszomorúbb az az egészben, hogy ezt nem is vesszük észre. Tehát nem tudjuk valahogy észrevenni, nem? Így kézen közön, hogy hol veszítjük el az első szeretetet, de azért itt megfogalmazza Ellen White elég markánsan, hogy kezdték egymás hibáit buzgón észrevenni és szóvá tenni, a magukét nem, és nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a külsőségeknek, a formaságoknak, súlyt helyeztek a hitpontokra azok gyakorlása helyett. Tehát a gyakorlati alkalmazás helyett, talán ilyen elméleti csatározásokba bonyolódtak, és hát elzárták szívüket Isten szeretete előtt. Hát egy kicsit úgy tegyük fel mi is a kérdést magunknak, hogy nem döbbenetes egyébként, hogy mi a nagyobb probléma, amiért az első szeretetet elhagyjuk. Hol van az oka ennek? Jeremiás könyvében egyébként kezdjük talán itt, hogy Jeremiás könyve második fejezet 13. verse. Jeremiás könyve második fejezet 13. verse is tulajdonképpen egy megmagyarázhatatlan törvényszerűségre mutat rá, hogy a mi életünkben egyszerűen felfoghatatlan, hogy következhet ez be, és minden ennek a következménye aztán. Második fejezet 13. vers. A második fejezet 13. vers így szól. 12. is megdöbbentően vezeti be. Álmélkodjatok ezen, ó egek, mondja a 12. vers. És borzadjatok, és rémüljetek meg, igen, ezt mondja az Úr. Érthetetlen tulajdonképpen, amit aztán utána mond, mert kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, melyek nem tartják a vizet. Ez a gondolat úgy mindig elborzaszt, és benneteket is biztos elgondolkodtad, hogy lehet ez, hogy elhagyják az emberek, elhagyjuk az élő vizek forrását, ami magától buzog, magától jövő élő víz folyamatosan ott van, és ezt élővíznek nevezi, tudjuk, hogy ez mit jelent. Ettől elfordul az ember, azt mondja, itt bugyog a víz, hát minek nekem ez? Majd megyek, és akkor ások magamnak, én majd ások kutakat, és akkor majd én megmutatom. És közben azok meg nem tartják a vizet. Azt meg mindig ásni kell, és mindig lapátolni kell, és nem tudom, dolgozni kell rajta, hogy valami kis víz legyen, és az is elpárolog, mert nem tartja a vizet. Úgy érthetetlen tulajdonképpen arra szeretnék rámutatni, hogy az érthetetlen az életünkben, hogy az Istennel való közösséget, azt az élő víznek kútfejét az ember képes felcserélni a maga erejéből és a maga erőfeszítéseiből fakadó tettekre és cselekedetekre és ilyen önmutogatásra, vagy én nem is tudom mire. Szeretnék tehát arra rámutatni először is, hogy az első nagy probléma az első szeretet elhagyásában, hogy elhagyni az Istent. Hogy elfordulni az Istentől. Hogy az élő víz kútfejéről levenni a tekintetünket. Abból az erőből, abból a szeretetből, abból az igazságból, amit Isten nekünk akar ajándékozni folyamatosan, attól az ember fogja magát, és így elfordul. Ezt mondja Jeremiás, hogy elmentek magatoknak repedezett kutakat ásni. Mi értelme van ennek? Engedjétek meg, hogy felidézzem az őskeresztény kornak azt a gondolatát, és azt az állapotát, amikor még az első szeretet. És gondoljunk vissza egy kicsit az első szeretetünkre magunk is, hogy hogyan élték meg az őskeresztények kezdettől fogva. Azt olvashatjuk, hogy is Jézussal voltak az apostolok cselekedetében. Szóval gondolataik egyetlen tárgya Krisztus volt, egyetlen céljuk országának fejlesztése. Lelkületük, jellemük hasonlóvá vált a mesteréhez, és az emberek láthatták rajtuk, hogy Jézussal voltak. Apcsel 4.13. Utána ezt olvasom. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki. Hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt Jézus. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki a gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. Szívük annyira túláradt szeretettel és oly mélységes jóindulat hatott át őket, hogy képesek voltak akár a világ végére is elmenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívből vágytak a Jézus által megkezdett mű fejlesztésére. Felismerték nagy tartozásukat a menny iránt, és felelősségük súlyát is, melyet munkájuk mér rájuk. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték, egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Ilyen az első szeretet. És föltetjük a kérdést, hogy miért, mi tud bennünket elvonni Krisztustól és az első szeretettől. Lapozzuk fel Lukács evangélium a 21. fejezet. A jól ismert igét, és én szerintem a mai korban részben, tehát a mi felelősségünk letagadhatatlan, de hogy Sátán milyen eszközöket talált ki arra, hogy az első szeretet már csak egy nagyon halvány emlék maradjon az életünkben. Lukács 21. fejezet a végidőhöz szóló keresztény korhoz. Szerintem ez a nagy kísértés, amiben lehet, hogy mindannyian belecsúsztunk már. 21. fejezet, 34. verse. Figyelmeztetés. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. Dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy mit jelent az, hogy megnehezedik valakinek a szíve. Érdekes ez a kifejezés. Sajnos nem néztem meg az eredeti görög szövegben ezt a kifejezést, hogy milyen szó szerepel itt a nehezedés szónál, de szerintem nagyon egyszerű ezt mindannyiunknak megérteni. Ha valamire rápakolunk sok mindent, egy tárgyra vagy bármire, azt ott nyomja, nehéz lesz neki. Az megnehezedik ott, vagy azt összenyomják a terhek. A szívünket megnehezítheti a dobzódás, a részegség és az élet gondjai. Gondolom, hogy az első kettő talán, hát nem tudom mennyire kísért benneteket, hogy egy olyan társadalomban élünk, ami azt a gondolatot akarja és kívánságot felerősíteni bennünk, hogy legyen meg mindened, hogy meg lehetne mindened, meg jobban is élhetnél, meg ezt is megvehetnéd, azt is megvehetnéd. Nem tud ez hatni ránk azért valahol időnként, hogy ha kinyitjuk a szemünket, egy városba járunk, mindenhol a plakátok, a tévében a reklámok, ezt sugallják, hogy lehetne a tiéd 0%-ért elvér, 0 forintért vidd el, ugye, aztán majd az, hogy mennyit fizetsz még rá, azt nem a plakáton. Kedves gyülekezet, ez az egyik dolog, hogy dobzódás, részegség, szóval ez a világ szerintem le akar részegíteni bennünket nagyon sok oldalról. Az első szeretet, meg az Istennel való közösséget mindenképpen támadja az, hogy a világ kínálata, hogy ez az élet most kell kihasználni. És hát le akar butítani bennünket erre a világi dolgok szintjére, hogy ezt és ezt, ezen jár az eszünk szinte, hogy a mindennapi életben valahogy hogyan lehetne előbbre jutni, vagy ha nem is előbbre jutottam, de hogy fogom ezt kifizetni, mondjuk így, vagy ilyesmi, ugye a tartozásokkal és egyebekkel. A másik nagy probléma az pedig, amit Sátán jól lefektetett mindannyiunk számára, mindannyiunk életében olyan gondokat, az életnek olyan gondjait tudja hozni, a családi élet, az anyagi problémák, az egészségügyi problémák, a testvéri problémák, az egyházban lévők, az mindennel, ezek az életgondjai, hát az életgondjai mondjuk nem annyira az egyházi problémák, az életgondjai a mindennapi élet. Az a mindennapi élet, de hát ez begyűrűzik a közösség életünkbe is valahol. Sátán ezt is jól kifundálta, hogy ha nem tudsz dobzódni, nem tudsz mindent megszerezni, mert nem is tudsz, akkor hozok be az életedbe olyan problémákat, amivel foglalkozzál sokat. Foglalkozzál vele. Sátán nagyon szereti, ha nem Krisztussal foglalkozunk. Nagyon szereti, ha nem imádkozunk, és nem szolgáljuk az Urat, hanem hogyan mehetnék én szolgálni, meg Bibliát olvassak, mikor itt a teménytelen probléma, amit meg kell oldani. És valahol igazság is van ebben, hogy nem arról szól az élet, hogy imádkozunk egész nap, és Bibliát olvasunk, de valahogy értitek, hogy a sorrendet fel tudja cserélni Sátán az életünkben. Azt a sorrendet és azt a fokozatot, amit Jézus így mondott, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mibe öltözködjetek. És azzal zárta le, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Na most tulajdonképpen az élet gondjai szerintetek nem éppen arra adatnak, hogy még közelebb vigyenek Krisztushoz, még közelebb vigyenek hozzá. És milyen furcsa, hogy van, igen, akik a Jóisten iránt vágyódnak, azok látják ezt a csapdát, és tényleg az Isten közelebb kerül hozzá, Istenhez közelebb kerülnek az élet gondjai által. De vannak, akiknél pedig szerintem éppen fordítva kerül, hogy lázadnak az Isten iránt, az Isten felé, lázadnak az Isten ellen, hogy hogyan engedhetsz meg ennyi problémát, és bosszankodásokat, nehézségeket, szenvedéseket, apró, nagyobb napi küzdelmeket hoz az életükbe, hogy Krisztustól elvonja. Azt hiszem, hogy amikor itt voltam egy másfél hónapja, vagy mikor egy délutáni órára, amikor a Zsuzsáiknak a kisfiát, ugye? Kisfiú? Kisfiát mutattuk be. Akkor is talán feltettem azt a kérdést, hogy na most kiesett a fejemből. Akkor tartottam egy délutáni órát, hogy Sátán, igen, így mondta, Sátánnak jó az, ha Bibliát is olvasol, Sátán örül, hogyha imádkozol is, Sátán örül, ha gyülekezetbe jársz, Sátán örül, ha adakozik, adakozol is, csak egynek nem örül, és egyet nem akar, hogy igazi közösségbe kerül Krisztussal. Gondoljuk meg, Sátán szereti a vallásoskodást, szereti a gyülekezetbe járást is, vagyis mondjuk így, nem zavarja őt. Őt ez nem zavarja. Járjál gyülekezetbe, olvas Bibliát, mindent csináljál. De egyet mindenképpen meg akar zavarni, egyet nagyon támad és nagyon nem szeret, hogyha a Krisztussal keresed a közösséget, és az Istennel akarsz járni komolyan. Kicsit lehet, ilyen felszínesen, de komolyan hoz neked annyi problémát az életedbe, hoz neked annyi anyagi problémát, hoz neked annyi családi problémát, nevelési problémát, ezt mi magunk nagyon jól tudjuk, önmagaddal való küszködést, hogy te semmire nem vagy jó, ugye? Aztán hoz neked olyan embereket a közeledbe, hogy kiállhatatlanok, hogy ők is aztán probléma lesz az életedben, hogy hadakozzál velek jó sokáig, sértődjél meg, panaszkodj rájuk, nézd meg, hogy a közösségben is milyen emberek vannak, azokra is panaszkodjál. Tehát hozza a problémákat töménytelenül, hoz egyházi problémát, mindent hoz, de azt nem szeretné, hogy ezzel Krisztushoz kerül közelebb. Hanem önmagadban örlődjél, gyötrődjél és próbáld megoldani, amit soha nem fogsz tudni. Hát ez az, amikor ezt írja Jézus, hogy megnehezedik a mi szívünk. Tehát nem azt mondja, hogy elhagytuk a Jóistent, meg hátat fordítunk a Jóistennek, nem azt mondja, hogy te már nem akarsz gyülekezetbe járni, ugye azért nem vagyunk ilyenek. De hogy egy kicsit nehéz szívvel éljük az életünket, nehéz szívvel, végezzük sokszor a dolgainkat, még a Jóistenért is olyan, nem olyannal, mint amit itt mondjuk, hogy azt mondja, elmentek volna a világ végére is, csak hogy bizonságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívből, ilyen, hogy teljes szívből vágytak a Jézus által megkezdett mű fejlesztésére. Hát inkább az élet gondjaival foglalkozzál. Inkább a terhe, mindig meg akard oldani a problémákat, addig ne csinálj semmit, amíg magad életében nem tudtál rendet tenni. Hogy ezt súgja a sátán. Pedig nem. Szerintem az a lényeg, hogy az első szeretet, az szerezd vissza. Ez az első. Mert tulajdonképpen akkor itt lapozzuk fel az 5. verset. Lapozzunk vissza a Jelenések könyve 2. fejezetéhez, és ugye itt mit is mond az 5. versben? Mi az én tanácsom? Mindig van egy tanács, hogy ezt a problémát hogyan kezeld. Tehát ne magadba akard ezt megoldani, mert úgyse tudod. Azt mondja, az első szeretetedet hogyan tudod visszaszerezni? Azt mondja, az a mondásom ellened, bocsánat, nem, 5. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg. És aztán majd azokat a cselekedet, amiket akkor cselekedted, amikor az első szeretet volt benned. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Milyen érdekes, hogy Jeremiás könyvében ezt is felidézi a Jóisten, hogy te honnét estél ki, hogy nehogy elfelejtsük. Jelenések, Jeremiás könyve, tehát Izraelről pozitív dolgokat mond. Jeremiás könyve 2. fejezetét lapozzuk vissza. Jeremiás 2. fejezet 2. versében ezt mondja Jeremiás könyve 2. fejezet 2. verse. Menj el, így mondja Jeremiásnak az Úr, menj el és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságot szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Mit szóltok ehhez a kifejezéshez? Hogy így emlékezett vissza a Jóisten is Izraelre. Mikor kijött Egyiptomból, ugye? Hogy milyen boldogok voltak ott a Vörös-tengeri átkelés után. Hát ott aztán tényleg egy hatalmas szeretet, élményt és tapasztalatot értek el, és akkor elindultak. Persze aztán jött a pár hónap után már az zugolódás, de hogy a mi életünkben és mindannyiunk életében valahogy az első szeretetről két emberi kapcsolatot idéz fel a Jóisten. Az első a gyerekkori ragaszkodásra, a második a mátkaságot szerelmére, vagy szeretetére. És egy picit gondolkodjuk el, hogy az első szeretet vagy hasonlít a gyerekkori ragaszkodásra. Az valami fantasztikus, ahogy mi is otthon, ugye három gyermekünk közül, és két nagy lány, már kamaszlány, azok szépen bezárkoznak a szobába, ők már csak ilyen, hogy nem úgy, tehát olyan fontos dolgokat megbeszélünk, majd szólunk egymáshoz, de nem egy ilyen ragaszkodó típusok, hogy most egész nap a szülők körül